Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Én a szabadakkal tegeződést is választanám, úgy könnyebb a beszélgetés, bár szerintem most lehet, hogy én vagyok itt a legfiatalabb, és ezt nem illik. A ellentétben az előző előadásokkal, én nagyon-nagyon nagy érdemű előadók voltak itt, akik valamilyen nagy céget képviseltek, és valahol ők eladtak volna nektek valamit. Én ezt megfordítom, én vennék tőletek majd valamit, és nem eladok, illetve hát majd ki tudja. Jó, az internet története előadásomat... Bocsánat. Az internet története előadásomat... Ki vagyok fagyva? Nem vagyok kifagyva? Oké. 2010-es konferencián adtam elő az Expo 2010-es konferenciáján. Ott volt 60 percem. Ott is szabadkozással kezdtem, hogy 60 perc alatt nem lehet 40 évet átismételni, vagy milyen szinten átfogni. Most van 30 percem, és két témát választottam, az internet történet és az e-mail kialakulása és ennek a következményei. Természetesen ez még kevésbé vállalható, hogy egy átfogó képet tudok nyújtani, de nem húzom tovább a szót, és akkor nézzük azt, hogy mi is ez, amivel ma készültem. Van egy úgynevezett második hullám. Ez a második hullámot én definiáltam másik hullámnak, és eddig szubjektív volt, mind az időskála, mind hogy kiket vettem vele. Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Larry Page és Sergey Brin, illetve most Mark Zuckerberg. Őket tekintem másik hullámnak, akiket egy emblematikus személyek, kettő egy céget vezetnek, vagy képviselnek egy céget, alapítóik voltak egy nagy cégnek, és három, mindenki ismeri a nevüket. Könyvek, filmek, sajtóesemények, mindenki ismeri ezeket a neveket. Talán egyedül Jeff Bezos, Amazon alapító, ha valaki így nem találkozott volna vele. Ők a 80-as években feltűntek, 90-es évek ki, hol 2000-ben Mark Zuckerberg. Nézzük, ha van egy másik hullám, akkor van egy első hullám is. Itt amikor több időm van, akkor mindig megállok a neveknél, és megkérdezem, hogy ki ismeri a neveket. Vagy most már kb. 10 alkalommal előadtam ezt az előadásnak valamilyen változatait. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hallgatóságnak az igen nagy százaléka, mondjuk a 95%-a nem ismeri a neveket. Esetleg amikor már Robert Metcalfig eljutok, akkor már valaki felismeri, hogy igen, van egy ilyen név is a világban. Sajnos a teljeség igényében nem tudok szolgálni. Két nevet fogok majd, vagy három nevet fogok majd kiemelni ebből a... Ők voltak az internet ősatyái, az alapítók, akik lefektettek egy új világot, akik építettek egy katedrálist, ezt egy irodalmi hasonlattal tudnám így szépíteni. De mielőtt eljutunk odáig, nézzük meg, hogy mi történt 1957-ben, október 4-én. Egy ilyen focilabda nagyságú golyóbist a Szovjetunió fellőtt. Ez néhány nappal később bejelentették, ilyen nyilvános sajtóeseményeken eljutott az Egyesült Államokba, és az pánik hangulatot váltott ki. Az Egyesült Államok elnöke azonnal riadóztatott mindenkit, az összes tanácsadóját, tudományos testületet mozgósítottam, és előbb-utóbb elindult ennek egy hatására egy tudományos fejlesztés, egy hatalmas nagy kutató munka. Ha talán nem is ettől a fél kilós jószágtól ijedtek meg, de fél évvel később fellőttik a Sputnik 2-t, ami egy fél tonnás ilyen gépkocsi nagyságú berendezés volt, ami már egyértelműen atomtöltetet is tudott szállítani. Tehát elindultak fejlesztések, a szovjetek megelőzték az Egyesült Államokat egy igen stratégiai fontos ponton, az űrverseny területén, és hát valahogy ezt vissza kell szerezni a pozíciókat, fejlesztettek. Mindenki, az Egyesült Államok katonasága, az összes légvédelem, a szárazföldi egységek, mindenki elindította a saját kis fejlesztését, és ebben az egyik ilyen irányvonalban Paul Baran, aki 1959 és 64 között dolgozott az Air Force-nál, a légvédelemnél, egy olyan elméleti munkát dolgozott ki, hogy ha atomtámadás esetén valami történik, az hogyan kell valahogy kezelni, hogyan lehet megcsinálni azt, hogy legyen visszacsapás. Szóval nem az atomtámadás megelőzése, hanem ha már megtörtént a baj, akkor még vissza tudjunk ütni, hogy a szomszéd tehene is. És ő úgy gondolta, hogy felismerte, hogy nem az atombunkerek a gyenge láncem. Nem azt kell védeni, hisz az atombunkerek általában a föld alatt 10 méter vagy 10 emelet magasságban, vagy mélységben találhatók, vagy egy nagyon titkos objektumok ezek, és nem tudják, hogy hol van. Viszont a kommunikációs vonalak, az egyes központokat összekötő vonalak sebezhetőek, amik a föld fölött mennek a póznákon, vagy esetleg a föld alatt 1 méter mélységben. Szabotázs akciókkal ez nagyon jól támadható. Tehát a vonalakat kell védeni elsősorban, És akkor erre dolgozta ki, nagyon sok tanulmánykötetet jelentetett meg, vagy dolgozott ki. Elsősorban az elosztott hálózat, ahol mindegy egy csomópont 4-5 egy másikkal csatlakozik. Másodszorban az, hogy ne analóg módon kommunikáljunk, hanem digitális módon. És harmadsorban az, hogy kis egységekben, úgynevezett message blokkokban legyen az a kommunikáció, vagyis ő fejlesztette ki a packet switching, a csomagkapcsolás elvét. Ő message blokkoknak hívta, nem packeteknek, ez egy másik tudóstól jött ez a név. És ez egy jól működő megoldásnak tűnt. Csak hogy ez a megoldást valahol a fiók legmélyén végezte, és nem került elő. Ha azt mondom, hogy az internetet az atomtámadás miatti félelem hozta életre, ez féligasság, és mindenki ezt a féligasságot tudja teljes igazságnak. Féligasság igaz, mert tényleg volt egy ilyen kutatómunka, Paul Baran, ismerjük a nevét, viszont volt egy másik irányvonal, ami legalább ugyanilyen fontos volt, és azt már kevésbé ismerjük, hogy volt egy békésebb szándéka is az internetnek, pontosabban az ARPANET-nek, és egy egészen más világból jött ez a személy, aki jellemezte ezt az irányvonalat. GCR Licklider, azért egy kis interaktivitás, ki ismeri a nevét? Ilyen pillanatban én is egy kedves kollega tette fel a kezét. Magyar irodalmat idézek, Komenci Bertalan mondta ezt egy könyvében, hogyha a számítástechnikában csak egy személynek lehetne szobrot állítani, akkor ez ő lenne. Szóval nem Neumann János mondta meg más személyneveket, ő. És az ő neve, tényleg mindenhol el fog jönni az előadásom alatt, néhány szlájdot legalább neki szentelek, nem ismerjük, nem tudjuk, hogy ki ő. Ő volt az ősatya. Ezt egyértelműen a nyugati dokumentációk, a sajtó, mindenki tudja. Valahol mi, akik így másabb világból szocializálódtunk, nem ismerjük, hogy ő valamit tett. Pedig ő tette le az alapokat. Szóval ki volt ő? Licknek hívják, Licklider-ből. Elég távol kezdte a pályafutását, matematikából, fizikából és pszichológiából végzett BA fokozatokat, szóval diplomázott, és elment egy olyan speciális tudományág felé, amit én nem is ismerek, pszichoakusztika, ami tudtam a hangterjedésnek különböző nyomásokban, alacsony nyomás, magas nyomású vizsgálatával foglalta magát. Olyan dolgokkal foglalkozott, hogy a macska agyi hallókérgének a vizsgálata. Szóval mondjuk azt, hogy valami nagyon nagy szakember volt, és az Egyesült Államok Pszichoakusztikai Tanácsának az elnöke is volt, szóval egy nagy nemzetközi testületnek a vezető tagja is lett, és véletlenül belebotlott a számítógépekbe. Pontosabban ő belebotlottak bele, és megkérdezték tőle, hogy hát nagyon sokat számol, nagyon sok ilyen egyenletet kellett gépelnie papír alapon, és hát miért nem használ el számítógépet, kérdezte tőle egy leendő kollégája, és akkor azt mondta, hogy mi ez a számítógép. És akkor ez ilyen 1959 tájékán volt, vagy mondhatom, 53 tájékán volt, azt mondta, hogy megnézi, mi ez a számítógép, beleszeretette a tudományba, és utána mondhatni, hogy sútba dobta az eddigi elég komoly múltját, és áttért a számítógépek világába. Kicsit szemezgetek az életéből, 1957-ben egy kis cégnél lett kis cég, 300 fős volt abban az időszakban, nálunk ez mondjuk ez közepes cégnek számít. Egy akkori kis cégnek lett vezetője, aki pszichoakusztikával, vagy ennek a területével foglalkozott, egy akusztikai tanácsadó cég volt, pontosabban hangversenytermeket tervező cég volt. Úgy hívták ezt a céget, hogy Bold Baranek and Newman, BBN-nek hívták, így a betűk alapján, és ezt a hangversenyekkel foglalkozó céget meggyőzte, hogy hát kéne valami másabb irányvonalat is föltenni, hát elég szűkös a piac, kevés hangversenytermet építenek mostanság, kéne valami közel álló profit választani a cégnek, és meggyőzte, hogy akkor legyen a számítástechnika. Szóval érezhető a két irány, így 180 fok különbség. 1960-ban megjelent egy olyan műve, itt a szlájdon nem látom, ami korszakalkotó mű volt, Man and Computer Symbiosis néven, ami megjósolta, eljön az a jövő, amikor az emberek és a számítógépek egymás kiegészítve úgynevezett szimbiózisba élnek, és nem számítógépek fognak uralkodni felettünk, amit a egyes ilyen science fiction írók állítanak, hanem mi leszünk az irányítók, ők pedig majd kisegítik a mi kapacitásainkat, döntéselméleteket állítanak, modelleznek, szimulálnak, és mi meg eldöntjük, hogy melyik a jó megoldás. Szóval nem egy negatív jövőképet jósolt, hanem egy olyan világképet, amit a mai világ. 62-ben ő már egy elismert számítástechnikai szakembernek számított, és megbízta egy megfelelő nagy szervezet, az ARPA, hogy vezessen egy-két osztályt, csak éppen azonban az időszakban egy-két osztályt összevontak. Szóval akkor gondolták, hogy akkor legyen egy olyan osztály is, ami kicsit foglalkozik a számítógépekkel, az alkalmazásfejlesztésekkel, időosztásos alapon működő számítástechnikával, grafikai megjelenítésekkel. Na, ennek az osztálynak lett a vezetője Licklider. Ez az úgynevezett IPTO, Information Processing Technique Office, és 62 tájéken elindult egy olyan vonulat, ami 69-ig egészen eltartódott, és 69-ben ez az osztály megszülte, megálmodta, megszülte, megvalósította az ARPANET-et. Szóval ez az irányvonal, ami a szembe megy a kicsit az atomtámadás elmélettel, hogy ettől való félelemben jött elő az internet ősatya, az ARPANET. Neki az volt a dolga, hogy a számítógépeket összekössük egymással, alkalmazásokat fejlesztünk, az erőforrásokat az egyes szuperszámítógépek között megosztjuk. Ebből az irányvonalból született meg az ARPANET. Megint ugrok kicsit az időben. Lawrence Roberts, egy fiatal, tehetséges mérnök, akit meggyőzött Licklider, hogy jó lenne, ha csatlakozna ehhez a programhoz. Jól tette, mert őt hívják az ARPANET atyának. Licklider, ezt a fiatal embert, amíg az egyetemről ismertem, amikor a PhD-zett, ez volt a témája, hogy két számítógépet kössünk össze hálózattal, és menjen az egyikből a másikba valami kommunikáció. És akkor volt egy olyan beszélgetés, egy idézetet, hogy olvasok föl. Licknek volt egy zseniális ötlete az úgynevezett intergalaktikus hálózatról, amiben a reményei szerint bárki és bárhonnan képes lett volna használni számítógépeket és adatokat letölteni. Nem volt elképzelése, hogyan kéne megépíteni ezt, hogyan valósulhatna meg mindez. Ő csak tudta, hogy ez nagyon fontos. Szóval leült velem szembe, és meggyőzött, hogy ez fontos. És meggyőzött, hogy valósítsam meg. Megint megyek tovább az időben. 66-ban az ARPA elindul ebbe az irányvonalba. A cél távoli számítógépek összekötetése, erőforrások megosztása. Ezt szeretném hangsúlyozni, ez egy tévhit, hogy csak az atomtámadás. Ez volt az egyik cél. Persze egy katonai szervezet is támogatta pénzügyileg őket, szóval. 67-ben Larry Roberts elkezdi a csomagkapcsolt hálózat terveit megvalósítani. 68-ban egy tender születik meg, az ARPA kiadja ezt egy profi cégnek, hogy valósítsa meg ezt a tervezetet. Indul ezen a tenderen az IBM, a Honeywell, az AT&T, az összes ilyen nagy név. És indul egy olyan cég is, akit még tizenvalahány éve ezelőtt még senki sem hallotta, hogy létezik, legalábbis ezen a piacon, a BBN. Ugye lehet sejteni, hogy ki lett a befutó, a BBN, az előzetesekből. Szóval szinte nem volt múltja ebben a technikában, de mégis volt ott egy olyan támogató, aki ezt lehetővé tette, hogy a BBN elindulhasson. Gyorsítom az eseményeket. 69-ben elkészülnek az első tesztgépek, az IMP 0, IMP az első router, IMP mint Interface Message Processor, vagy van egy ilyen angol szó, hogy IMP mint ördög, vagy ördögfióka. 69. szeptember 2-án leteszik az első végleges impet egy egyetemre. A képen ennek az a csapatnak a vezetője, Leonard Kreinok, és a másik oldalán pedig az IMP 1 látható. Ez volt az első ARPANET-es eszköz. Egy hónappal később, október 29-én a másik IMP is egy másik egyetemi végponton készen áll, hogy elinduljon az első kommunikáció. Akkoriban a minden egyes utasítást betűnként vagy karakterenként vittek át. Tehát amikor az első utasítást, a logint az egyik gépből a másikba elindítják, akkor úgy történt a dolog, hogy leütötték az egyik oldalon az L betűt, az átment, megjelent az L betű a másik oldalon. Leütötték az O betűt, az átment a másik oldalon. Leütötték a G betűt, a másik oldal összedőlt. Újból kellett indítani az eszköz, minden kék halál vagy valamilyen halál volt. Tehát nem volt sikeres, és ló volt az első üzenet, ami az ARPANET-en átment. Ez egy ilyen nevezetes dolog, hogy... Ettől függetlenül azért ismerjük a jelent, meg a múltat. További fejlesztések és működési tesztek követték, és az már se keres volt. És akkor eljutottunk odáig, hogy az ARPANET-en már van néhány végpont, 4-5. Igen, de egy-egy hálózatot csak akkor lehet jól használni, ha van valami alkalmazás is, ami ezt támogatja. Szóval a 69-71 tájékán megjelentek az első protokollok, amik lehetővé tették, hogy valami adatot mozgassunk. Megszületett az NCP, ami a TCP-nek az előzménye volt, megszületett a Telnet, mai napig használjuk, és megszületett az FTP, mai napig használjuk. Az, hogy biztonságos vagy nem biztonságos, az most mindegy. 71-ben, egész pontosan november-december tájékán, ennél pontosabb dátum nincsen, Ray Tomlinson, egy fiatal BBNS mérnök, szabad idejében, vagy lehet, hogy nem csak szabad idejében, egy file átviteli transfer protokollt meghekkelve, kicsit átalakítva, lehetővé tette, hogy két ARPANET-es számítógép, a képen látható két számítógép, ASR33 teletype itt mellékelve, üzenetet küldjön egymásnak. Ez volt az első e-mail. Nem ő fedezte fel a levélküldést, hisz már néhány tíz évvel ezelőtt is már volt IBM-es terminálokon, egyik felhasználó tudott a másik felhasználónak üzenetet küldeni, ilyen gép-gépen belül, de két gép között és ARPANET-tel kettő között ez az ő ötlete volt, és az is az ő ötlete volt, hogy a felhasználó név és a számítógép közé tegyünk valami elválasztó karaktert, ami a kukac jel lett. Ez a Shift P billentyűk lenyomásával ASR33, aki már volt a kiállításon fönt a másik emeleten, megnézheti a Shift P, ennek a első e-mail kukacnak a billentyű kombinációja, és sikeres volt. Nem gondolta Tomlinson úr, hogy ez egy valami fontos esemény, emiatt az első üzenet szövegét elfelejtette. Ő úgy gondolta, hogy vagy valami ilyesmi volt, egymás mellett leütöm a billentyűket, vagy valami teszt, 1, 2, 3, elfelejtettem. Volt egy-két ilyen érdekes dolog, amit még ugyancsak a dokumentációkban nem találtam meg, vagy a szakirodalomban nem találtam meg, emiatt felvettem vele a kapcsolatot e-mailen, stílszerűen, és válaszolt. Én meglepődtem, hogy egy ilyen ember egy ismeretlen Magyarországról jövő kérdésnek is tud válaszolni. És azt kérdeztem meg tőle, hogy mi volt a második e-mail cím, mert az első e-mail címet tudom, mi volt a második e-mail cím, és mi volt a második üzenet. Hát akkor az hát, ha már valami történelmi esemény. Ez volt a válasz. Gyakorlatilag egy e-mail cím is elég egy üzenet küldéskor. A küldő személyét nem szükséges megadni. De ebben az esetben volt második, méghozzá azon a számítógépen használt e-mail címemet adtam meg, ahonnan az üzenetet küldtem. Az első üzenetet a tomlinson@bbntnx.be-ről, a tomlinson@bbntnx arra küldtem. Tehát ez volt az első két e-mail cím. Felhívnám a figyelmet a nagybetűkre, a terminálok csak nyomtatott nagybetűkkel rendelkeztek. tomlinson@bbntnx.al volt az első cím, amelyet begépeltek egy számítógépbe, és használtak arra, hogy egy másik számítógépről lévő személynek üzenetet továbbítson. Ez nekem meg van kinyomtatva, életem egyik élménye, hogy egy ilyen emberrel leveleztem. Az e-mail hatása. Tovább küldte kollégáinak, hogy nini, van egy ilyen lehetőség, használjuk. Az egyik kolléga, talán csak ilyen féltő szándéka, azt mondta, hogy talán nem kéne megmutatni a programot a főnököknek, hisz nincs benne a munkaköri leírásunkba ez, hogy ilyeneket fejleszünk szabadidőben vagy nem szabadidőben. Mégis egy ilyen bajlós, latú előhang ellenére is mindenkinek megtetszett az e-mail használata, és elkezdték használni. És arra lettek figyelmesek néhány éven belül, hogy az eredeti cél, az erőforrások megosztása valahogy nem működik. Mindenki akart egy saját számítógépet, nem akartak bejelentkezni a másik oldalon lévő számítógépbe, hogy más egyetemnek a gépét használjuk, az milyen dolog. Mindenki sajátot akart, és ez nem működött, hogy megosztjuk az erőforrásokat. Szerintem erre úgy 30-40 évet kellett várni, amikor ilyen szuper számítógépek, meg grid, meg háló, meg felhő, meg ilyenek vannak, amikor tényleg számítási kapacitás van egy központi helyen, addig mindenki a saját kis pecsenyét sütögette. Tehát arra lettek figyelmesek két évvel később, egy tanulmányt kértek az ARPANET-en belül, hogy milyen hálózati forgalmak vannak, és a 4 évvel az ARPANET születése után, és 2 évvel az első e-mail elküldése után az ARPANET forgalmának, teljes forgalmának a 75%-a az e-mail kommunikáció volt, ami úgynevezett ilyen informális csevej, beszélgetés, hogy hogy van a család, mit csinálsz jövő héten, stb. Ez eléggé megdöbbentő volt a vezetőség számára, hisz nem erre csinálták ezt a hatalmas nagy fejlesztéseket, meg ha ezt valaki megtudja, akkor vajon mi lesz a következménye. De aztán leesett a, úgymond a tantusz, hogy igazából az információforrás vagy az információ megosztása, a legnagyobb erőforrások megosztása egyike. Szóval az, hogy én megmondom, hogy mit, hol, mikor, és ezt tudom azonnal online kommunikációban megosztani egy másik tudóssal, ennél nagyobb eredmény nincs az elmúlt 50 évben. Tehát át is fogalmazták az ARPANET célját, és az információ megosztása a legfontosabb típusa az erőforrások megosztásának. Most kicsit ugranék, és a magyar vonatkozásokat elővenném. Ugye Magyarország egy másik politikai rendszerbe gondolkozott, és hát volt egy olyan tiltó lista, vagy kokom lista. Nagyon sok minden nem jöhetett be a nyugati világból. A nyugati világ már elkezdett fejleszteni, egyetemi hálózatok már összekötetésbe álltak egymással, nem csak így országon belül, hanem kontinensek között is már voltak ilyen együttműködések, és a magyarok nem igazán tudtak becsatlakozni ebbe, hisz nyugat-kelet két különböző világ volt. Viszont voltak jelek, voltak fecskék, amik hozzák a tavaszt, dokumentációkat lehetett innen-onnan begyűjteni, külföldi tanulmányutakon voltak emberek, akik hazahozták ezt a tudást, és elindult egy olyan fejlesztés 1980-as években, talán még a 70-es években is, ahogy a Pásztor Miklóssal beszéltem, hogy már X25-öt már fejlesztettek kicsit előbb is, de 80-as évek közepén elindult a magyarországi X25-ös fejlesztések, és a Staki volt ennek a nagy letéteményese. Megjelentek az első olyan eszközök, amiket ugyancsak a kiállításon meg lehet tekinteni, a TPS, H-box, C-box, stb. Ilyen nevű alapvetően X25-tel foglalkozó technológiai eszközök, és egy saját egyetemi hálózatot kezdtünk kiépíteni. Nem csak egyetemi, hanem állami igazgatási. No, de itt is felmerül a kérdés, hogy jó, van egy hálózatunk, de ahhoz kell alkalmazás is. Akkor mi legyen az első alkalmazás? Hát természetesen az egyik első alkalmazás volt az Ella, az e-mail küldő alkalmazás, ami az elektronikus levelező automatát jelentette hivatalosan. Nem hivatalosan, több szakis kollégától hallottam, hogy a ott dolgozó Bella néni után kapta a nevet az Ella, aki Bella néni postai csomagokat küldözgetett, vagy vitt fel egyik emeletről a másik emeletre. És valamilyen szint az ő munkáját is helyettesítette ez a szoftver, ez az alkalmazás, szóval. És nem mondom tovább a történetet. Itt felmutattak egy jelet.
Az azt jelenti, hogy 5
percet van. Jó. Elég lesz. Oké. Fontos volt, hogy el a hálózatot össze kell kapcsolni a külvilággal. Az első külvilággal való összekapcsolást egy UUCP gateway-jel, UUCP az a Unix-os világnak a levelező protokollja, összelőtték, és ez egy UGAT nevű, UUCP gateway, UGAT nevű termé vagy szoftver, vagy alkalmazást tette lehetővé. Aztán, amikor bejött az internet, akkor Pásztor Miklós a Vella gateway-t is megcsinálta. Pásztor Miklós ott ül sarokba, szóval nem tudom, Miklós egy... Köszönjük neki. Szóval egy történelmi személyiségek is ülnek ezen az előadáson. Jó, és magát az Ellát is azért illik megemlékezni, hogy három olyan fejlesztők csinálta, a kliens oldalt a Hájbor Bála, és a szerver oldalt a Détári György és a Lukács Katalin, akik a mai napig is köztünk vannak, és alkotó tevékenységet folytatnak, és aktívak, és valahogy így az ő nevük ugye eltűnt a köztudatból, vagy legalábbis a sztakisok tudják, és utána senki más. Ez bízom benne, hogy egy kicsit időn belül ez változhat, hisz ők nagyon nagy dolgot vittek véghez. Az Ellát kb. 10 000 ember használta Magyarországon, meg a külföldön, akik magyar nyelvűek voltak, és ez volt az összekötő kapocs abban az időszakban, amikor még nem nagyon volt ilyen lehetőség, hogy e-mailezgessünk meg kommunikáljunk egymással. Néhány tulajdonság az Ellának, amik kicsit, akár még fejlettebbek is voltak, mint abban a korban működő kliens alkalmazások, vagy e-mail alkalmazások. Menüvezérelt, teljesen magyar nyelvű volt, ékezetes betűk, nyugtázási funkció, szóval amikor megkapta valaki a levelet, akkor ez visszajött, hogy megkapta. Aligaszok használata, lehetett Ella címnek egy ilyen számkombinációt használni, kukacella.hu, vagy lehetett a nevét használni az illetőnek teljes ékezetekkel, és akkor voltak még ilyen kombinációk, szóval bármi definiálhattunk. Tudakozó funkció, az elküldött leveleket tudtuk módosítani. Elküldtem egy levelet, jaj, meggondoltam magam mégse, amíg nem töltötte le a szerverről az illető a végfelhasználó, vagy a címzett, vagy a küld, a, igen, a, vége, a aki olvasná a levelet, amíg nem töltötte le a levelet, addig módunkban át módosítani ezt a elküldött üzenetet, és meg lehetett adni, hogy mikor vagyok elérhető, és mikor nem. A legtöbb szolgáltatást a mostani Lotus Notes, meg Microsoft Exchange, meg ilyesmi támogatják, de abban az időszakban ez nem volt igaz. És akkor még két dologgal készültem, mindegyes történelmi előadásnak így meg szokták kérdezni, hogy jó, de van-e valami haszna ennek, hogy visszaemlékezünk, meg hogy tudjuk, hogy így alakult a dolog. Azt hiszem, az ilyen általános műveltsége, ez fontos, hogy ezt tudjuk, meg ebben a szakmában dolgozunk valamit, legyen valami képünk erről ezzel kapcsolatban is, de van egy konkrétum, amit meg tudok mondani, hogy ez valahol fontos, és lehet, hogy ebben, ha más nem, de ez biztos, hogy egy üzenete a mai előadásnak, hogy az e-mailt néha így írjuk, néha úgy, néha kötőjellel, néha nem. És akkor így mindegyik helyes gondoljuk, de van most egy állásfoglalás, amit egész pontosan 2011 márciusában hozott az amerikai sajtóorgánum, az AP, Associated Press, és azt mondta, hogy az e-mail, mint kötőjel nem használatos. Ez egy archaikus világból jövő, de már nem használandó kifejezés. Innentől kezdve nem hiszem, hogy egy nyugati sajtótermékben már kötőjellel látjuk ezt az e-mailt. Nem a világ legfontosabb dolga, de szokjuk meg, hogy az e-mailben már nincsen kötőjel. Én külön csatát vívtam a szervezőkkel, mert az én előadásomat is kötőjellel írták, de módosítottuk. Jó? Lehet hivatkozás is lehet látni, ez a Ray Tomlinson saját honlapja, meg az AP honlapján is meg lehet ezt találni. Illetve, ha még van két percem, vagy egy, van még egy percem? Van hang ezen? Bocsánat. Jó, akkor nincs hangom. Akkor annyi, hogy ők voltak az Ella megalkotói, Déteri György, Lukács Katalin, vagy Lukács Katalin és Déteri György. Hány borbálával sajnos nem tudtunk ilyen videóinterjút készíteni. Ez kb. Fél év ezelőtt készült, és nagyot tettek Magyarországon. Köszönöm a figyelmet. Kiállítást fel meg lehet tekinteni.
Köszönjük szépen az előadást. Van-e valakinek kérdése?
Köszönöm szépen. Ránk is erre vagyok, de már egy-két emberrel találkoztam. Nekem is heppem az írás, de az e-mailt én hosszú ível és ével írom. De hogy egyébként az lehet, mert ugye az van a helyes írási szabályzatban, hogy minden idegen szót, ha minden egyes hangját fonetikusan írom le, akkor lehet írni, de akkor minden hangot fonetikusan kell jegyezni. Nem tudom, hogy az enyémet kihúzták-e az absztraktomból, de én emlékszem, hogy így írtam. A másik a pszichoakusztikával kapcsolatban, hogy ennek már van egy továbbfejlesztett változata, amit most már Magyarországon is művelnek a nyelvész kollégák, ez az igazságügyi fonológia, vagy igazságügyi fonetika, és főleg zajszűrésre, meg hangazonosításra szoktuk használni. Szerencsére vannak mondjuk az akadémián elég jó szoftverek ahhoz, hogy gyakorlatilag hangadatbázist tudunk létrehozni, ami hasonlóan működik, mint az új lenyomatadatbázis, mert hogy a pszichoakusztikai vizsgálatok azt igazolták, hogy minden embernek annyira egyedi hangsajátosságai vannak, hogy be lehet azonosítani őket, és akkor bármilyen telefonos, egyébként az amerikai terrortámadás óta van ez a voice stress analízis VSA vizsgálat, amikor hangstressz vizsgálatot szoktunk végezni, és ez mondjuk kevésbé hatékony, mint a poligráfos, de legalább olcsóbb, úgyhogy ezért Magyarországon szeretik használni. Szóval, hogy ez egy nagyon fejlődő tudomány, és érdekes volt az előadás, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm. Tanulok mindig. Annyi, hogy azt mondtam az elején, hogy venni szeretnék tőletek valamit, költségvetésem nincsen, de ha van valakinek leselejtezett idős eszköze, vagy a szegedi gyűjteményben, ami ugyanúgy fent megtalálható az elérhetőség, vagy nekem Cisco eszközöket gyűjtünk, idős számítógépeket gyűjtünk, minden gyűjtünk, ami leselejtezett, szóval ne dobjátok ki a mélybe, adjátok inkább oda, ahol ezt hasznosítják, kiállítjuk, stb. Köszönöm.
Köszönjük még egyszer az előadást.